És a Dániel könyvén fogunk végigmenni. Dániel könyve lesz az alapírás részünk, amin keresztül fogjuk ezt nézni, hogy Isten embere, Dániel könyve, igen, ott van, ott mutatja Dániel a könyvét, jó? És sok üzenet van benne, sok üzenet. A mai ez, hogy hogyan győzzünk a lestrapáltság felett. Mondok nektek egy jó kis történetet. Amikor egy évig tanultunk virággal Amerikában, akkor, amikor vége volt az iskola évnek, elmentünk kirándulni az óceánhoz. Kaptunk kölcsön egy autót, és 4 órát kellett vezetni. Nem tudom, az hány kilométer, ott általában órában mérik, tehát hogy hány órát vezetek. Így szokták mondani, nem az, hogy hány kilométerre van valami. És beértünk egy ilyen félszigetre, vagy sziget, nem tudom, hídon kellett keresztül menni, átmenni, de közel volt a kontinenshez, tehát nem kellett nagyon messze menni, tehát sziget volt. És hát hosszú volt az út, én meg már bóbiskolt, amikor ott voltunk. Tudjátok, amikor ugye lealszik az ember a volánnál, az a 2 másodperces, az a legjobb alvás a világon. És akkor egyszer csak, Úristen! Nem tudom, hogyha vezettél már hölgy mellett, akkor ez gyakran előfordul, ez a Úristen! Igen. Ez vagy akkor van, hogyha egy gyerek van az úton, vagy galamb, tehát a hölgyek akkor úristeneznek. Vagy ha otthon felejtették a retikülyüket, természetesen. És eszükbe jut. De amikor az ember éppen bóbiskol, és vezet, és így ébresztik fel, akkor nem tudja, hogy mi van, tehát világvége. Honnan jönnek belénk. És akkor körülnéztem, gyorsan, tehát álmomban felébredve, volán mögött felébredtem, és azt láttam, hogy lovak futnak mellettünk, meg lovak futnak szembe velünk. Mert ilyet még életemben nem láttam. Megyek az úton, és lovak szaladgálnak össze-vissza. És aztán tudod, amikor ott megyünk az autóval, jó, ott már azt hiszem 30-en vagy 40-en lehetett menni ezen a szigeten. Azért lehetett olyan jót aludni. De tényleg olyan volt, hogy szemből szaladtak, mint hogyha ránk akarnának támadni. Persze mellettünk elszaladtak. De aztán kiderült, hogy ez egy olyan sziget, ahol szabadon élnek a lovak. És tehát pesti gyerekként én az út mellett döglött galambot láttam, vagy döglött patkányt esetleg a 8 kerületbe, vagy macskát, de lovat, élő lovat még soha. Tehát nagyon-nagyon irreális és furcsa volt a látvány, de hát ez volt. Ez volt. És abszolút nem számítottam rá. Ja, abszolút. Tehát én kiszámíthatatlan volt. És ezen gondolkodtam, hogy ilyenek a problémák az életünkben, hogy nem számolunk vele. Meg nem számítunk rá, hogy ilyen mértékű probléma jön, vagy pont most, vagy pont ezen a helyen, pont attól a személytől, hanem egyszerűen csak jön. És tényleg azt kiabáljuk, hogy Úristen! Annyira meglep. Oké, tehát a problémák azok ilyenek, tehát nem tudjátok, szoktam mondani, nincsenek beírva a határidő naplomba. Tehát napra pontosan, órára pontosan, hogy ekkor és ekkor ez a probléma fog velem történni. Nem. Tehát meglepően jön, és lesokkolva jön. De az a helyzet, hogy tehát ilyen világot élünk, tehát egyre gyorsabb a körülöttünk lévő világ, és éppen ezért a problémák is egyre gyorsabban, vagy egyre hirtelenebb módon ütnek be az életbe. Úgyhogy, tudod, jönnek ezek a dolgok, mindenki rakja bele a sajátját, és ezek lestrapálnak bennünket. Lehet, hogy van belőle több is, és ez lestrapál, tehát leamortizál, lefáraszt, kikészít. És ez ilyen. Tehát nem hiszem, hogy nagyon magyaráznom kell ezt az érzést, vagy ezt a tapasztalatot, mert mindannyian benne vagyunk, vagy éppen kijöttünk belőle, nagy levegőt véve följöttünk a víz felszínre, vagy éppen abba tartunk, de három kategóriából, tehát bármelyikbe beletartozunk, tehát tudjuk, hogy mi ez. Úgyhogy amikor ebben az érzésben vagyunk benne, vagy ebben a tapasztalatban, hogy le vagyunk strapálva, tehát a mai üzenet és az összes többi üzenet, ami erről szól, tehát fogunk beszélni a depresszióról jövő héten, fogok beszélni egy szakaszára az életemnek, amikor elég nagy nyomás alatt voltam, kívül is, meg belül is, hogy hogyan éltem, meg hogyan jöttem ki belőle. Beszélni fogunk a stresszelésről, aggodalmaskodásról, a perfekcionizmusról, tehát sok minden lesz a témánk, és ezt Dániel könyvén keresztül fogjuk látni. Hogy Dániel, vagy a három fiú, a három haverja, hogyan vészelték át, hogyan jöttek át különböző helyzeteken. Úgyhogy de amit nem szeretnék, hogy ez üzenet legyen, és nem is lesz, hogy legyél túl rajta, kit érdekel a lestrapáltságod. Nézz Jézusra, és akkor minden okés lesz, vagy mit tudom én. Tehát nem akarom elbagatelizálni. Mert mindannyiunknak az élethelyzet, az komoly. Tehát lehet, hogy valaki számára nem komoly, de számodra ez komoly. És nem akarom lekicsinyelni, tehát csak legyinteni. És persze találkoztunk olyan emberrel, aki így áll hozzá, nem? Tehát elmondjuk, nagy nehezen elmondjuk, mert az ember nem biztos, hogy ennyire beszél erről, de nagy nehezen elmondjuk, és aztán legyintenek egyet. Ez nem nagy probléma. De tudod, mindannyiunknak vagy van olyan helyzet, hogy nincs munkám, vagy az a baj, hogy van munkád, vagy túl sok, és nehéz nemet mondani, vagy olyanok a körülmények, hogy lestrapál a munkahelyen. Tudod, van, hogy a kapcsolatod, amiben vagy, az lestrapál téged, szakítás, válás, vagy egyszerűen csak rossz a viszony. Ez lehet férfeleség, gyerekkel, vagy családon belül, vagy szomszéddal. Tehát sok minden helyzet előfordul, ami lestrapál bennünket. Ja, tehát rossz hír kaptál, tehát az egészségügyi állapotod, rossz hír kaptál a dokitól, vagy kiderül, hogy van egy maradandó betegséged, ami megváltoztatja a következő életed, nem a következő, hanem a következő napokat, éveket, egészen a halálodig. Oké, tehát kiderül, hogy cukorbeteg vagy, nem tudom, tehát valami olyan betegség, amiből nem lehet meggyógyulni. Tehát sok minden lehet. Sok minden lehet. És valakinek például múltja. Tehát valami olyasmi hírt hall, vagy olyasmi történik körülött, ami emlékeztíti őt a múltjára, és egyből jön. És átéli azt, hogy ő hogy élte meg. És hogyan merítette le ez a dolg. Ja, úgyhogy azt hiszem, hogy nincs kivétel. Tehát jogosan lehetünk lestrapáltak. Bármelyikünk. Jogosan. És ebben a helyzetben kétféle emberrel találkozik az ember. Az egyiket már említettem, ugye, az a személy, aki megmagyarázza számodra azt, hogy az, amiben vagy, ez nem nagy ügy. Erre én azt mondom, hogy de nagy ügy. Mert ha ő lenne abban a helyzetben, akkor már nagy ügy lenne. Oké, de sokszor a kívülálló az nem nagy ügyezi a helyzetemet. Aztán a másik pedig az, amelyik azt mondja, hogy tehát elmondod neki a történeted, vagy milyen helyzetben vagy, és akkor akkor hagyd mondjam el, hogy velem mi történt. És akkor elkezdi mondani, és már egy órája meséli, és te már úgy érzed magad, sőt, nem úgy érzed, már ott vagy a belvárosi híd korlátján, és ugrani akarsz. Annyira bátorító az ő története, hogy még rád rak két talicskával. Oké, tehát én egyik sem akarok lenni ma meg ezzel az üzenet sorozattal, tehát hogy jó lesz, hasznos lesz. Na, de egy fontos kiindulási pontunk az az, hogy ez a lestrapáló helyzet, amiben vagyunk, az mindig is le fog strapálni bennünket, hogy a szemünket rajta tartjuk. Ha mindig azt nézzük, ha mindig azon gondolkodunk. Tehát mindig le fog strapálni, mindig le fog meríteni ez a helyzet, ha állandóan rajta kattogunk. Úgyhogy innen kell, hogy elinduljunk, és el kell döntsük, és ez a mi döntésünk. el kell döntsük, hogy az a helyzet, amiben vagyok, tehát vagy lestrapált leszek, vagy olyas valaki, aki le fogja ezt győzni. Legyőzi ezt a körülményt. Ez az én döntésem. Most vagy ezen fogok kattogni, napokig, hetekig, hónapokig, van, aki évekig, van, aki évtizedekig, nem bír elszakadni dolgoktól, vagy az leszek, aki azt mondom, nem, én le akarom győzni, és le fogom győzni. Ez az én döntésem, ez a te döntésed, senki másé. Úgyhogy amit ma tenni fogunk, az nem egy ilyen hétlépcsős megoldás, hanem hogy hogyan győzed le a körülményeidet, hanem megmondom miért, mert egy óra múlva, amikor vége lesz az Isten tiszteletnek, legalábbis ennek a részének, nem fog a problémád elmúlni. Tehát olyan nincsen, hogy itt ülünk, hallgatunk egy üzenet, és mire vége van az Isten tiszteletnek, a problémám, amin amúgy kattogok már egy jó ideje, az elmúlik. Oké? Sőt, egy betegség sem múlik el. Sőt, egy kapcsolat sem áll helyre, azért, mert meghallgatok egy üzenetet, vagy itt vagyok és figyelek. Oké, tehát ilyenek nem történnek, történhetnének végül is, sokkal egyszerűbb lenne az élet, úgyhogy panaszkodhatunk Istennek, hogy miért nem történnek, miért nem ilyen egyszerű az élet, ugye? Tehát ha baj van a gyerekkel, bejövök, meghallgatok egy üzenetet, és akkor mire kimegyek, akkor már nincs semmi baj a gyerekkel. Jó a kapcsolatom vele. Meg helyreállt a gondolkodás a gyerekemnek. Vagy az... Tehát nem. Tehát a probléma az megmarad. Még akkor is, hogyha hallunk valami jót felőle, de amiben segíteni szeretnék, és abban biztos, hogy segítség lesz ez a mai, hogy az, amire fókuszálunk, az, amire nézünk, az ne a körülményeink legyenek. Ne a körülményeink legyenek, hanem Jézus Krisztus. Jó, de ez elég sablonosnak hangzik, de ezt fogjuk kibontani, hogy ez mit jelent. Tehát segíteni fog, lehet, hogy a probléma megvan, megmarad, a körülmény, a rossz körülmény megmarad, de a tekintetem, a fókuszáltságom, hogy mire összpontosítok, mit figyelek, mint gondolkodom, az ne ez a helyzet legyen. Ne ez a körülmény, hanem Jézus Krisztus. És hogyha sikerül ez, tehát Krisztusra figyelni a körülményeink helyett, akkor én azt mondom, hogy minden más meg fog változni az életben. Minden más meg fog változni. Tehát amikor 30-al mentünk ezen a szigeten, láttam a természetet. Láttam, hogy milyen szép. Láttam az állatokat, még őzek is voltak szabadon. Az itt Magyarországon is van, de egészen közel. Tehát 30-al menve, lelassulva, az ember látja a szépséget a dolgokban. Amikor száguld, és csak megy egy cél felé, és nem lát se jobbra, se balra, mert nyilván életveszélyes 120-szal, vagy 180-nal menni, és nézelődni, de szépek a fák. Fákat már az ember nagyon nem lát, 150 felett. Tehát le kell lassulni. Le kell lassulni. Úgyhogy tehát ha sikerül a körülményünkre, vagy Jézus Krisztusra figyelni, akkor minden megváltozhat az életünkben. Ez tudom, hogy egyszerűnek tűnik, de működik. Vagy túl egyszerűnek. Baláskám, ez túl egyszerű. Ne szórakozzál már. Az. De működik. Úgyhogy, ott van a papírotokon egy mondat, kiegészítjük. Hogy nézzem. Bármi, ami megragadja a figyelmünket, ez meghatározza az életünk irányát. Tehát amire figyelünk, amire összpontosítunk, az alapján fogjuk hozni a döntéseinket. Az alapján állítjuk be a fontossági sorrendjeinket. Úgyhogy innentől kezdve az az ösvény, amin elkezdünk járni, az változik. Attól függően, hogy mire figyelünk. Ha a körülményeinkre figyelünk, és erre a lestrapáló élethelyzetre, amit mindannyian behelyettesítetek magatoknak, akkor a túlélés. Vagy hogyan manipuláljam azt a szemét, vagy hogyan manipuláljam azt a helyzetet. És elkezdek olyan döntéseket hozni, ami erről szól, és akkor már minden porcikám, minden gondolatom e körül forog. Az életem iránya és központja az ez a probléma lesz. És ezért fontos, hogy levegyük a figyelmünket ezekről a körülményekről. Nem szabad, nem arról beszélünk, hogy legyünk tudatlanok, és ne vegyük észre, hogy vannak helyzetek és problémák, nem erről beszélek, hanem amikor azon kattogunk, de tudjátok, hogy miről beszélek. Na, úgyhogy igazából az eredmény, amikor a körülményeinkre, ezekre a lestrapáló körülményekre fókuszálunk, aggodalmaskodás, félelem, stresszelés, szorongás, depresszió. Ez lesz. Ja. Szépen bejönnek az életünkbe, és uralni fognak. Viszont, hogyha át tudok váltani Jézus Krisztusra, és ő rá tudok figyelni, akkor, tehát arra, hogy kicsoda ő, és mi az, amit tett, amikor beszéltünk erről, tudjátok, itt volt a régi, itt volt az új, a koszos póló, meg a tiszta póló. Tehát amikor ezen tudunk, erre tudunk gondolni, hogy ő mit tett értünk, és kicsoda, és milyen Jézus, akkor békességem lesz, akkor reménységem lesz, akkor örömöm lesz, akkor nyugalmam lesz. És azok a körülmények, amik esetleg lestrapálnak minket, azokat le fogom győzni. Le fogom tudni győzni. Tuti, hogy le fogjuk tudni győzni. Jézus Krisztus miatt. Úgyhogy azt akarom neked mondani, hogyha hívő vagy, hogyha Jézus ott él a szívedben, akkor győzhetsz. Akkor győztes vagy. Akkor győzhetsz. Ha még nem vagy az, ha még nem vagy hívő, akkor itt az alkalom, hogy az legyél, és akkor győzhetsz. Amúgy esélyed nincs. Akkor a körülmények le fognak uralni, mert nincs más, nincs semmi, ami reménységet adhatna. Vagy nyugalmat, vagy békességet. Vagy örömet. Ja, úgyhogy két nagyon fontos tulajdonságát fogjuk megnézni Istennek, Jézus Krisztusnak, ami segít nekünk abban, hogy legyőzzük a körülményeinket. Hogyha ezen gondolkodunk, és ez bejön a gondolatainkba. Oké? Tehát ez segít nekem a különböző helyzeteimben. Segített, és segít a mai napig. Az első ez, hogy Isten hatalmas. És most menjünk bele a Dániel könyvébe, egy kicsi történelem, hogy mi történik. Krisztus előtt 605-ben a Babilon birodalom leigázta Izraelt. Tehát ez Krisztus előtt 605. És elég véres leigázás volt, sok százezren meghaltak. Persze el lehetett volna kerülni, mert Isten folyamatosan a profitákon keresztül üzent az ő népének, hogy gyertek vissza hozzám, ne imádjátok a szomszéd népek hamis bálványait, ne áldozzatok nekik, ne éljetek nekik, hanem gyertek és imádjatok engem, és lehetek velem közösségben. De nem hallgattak. Ugye a keményebb utat választották, makacsak voltak, majd mi tudjuk, és aztán tudod, Isten úgy döntött, hogy elég volt, és cselekedett. És ez egy fontos gondolat egyébként, nézve a történelmet, mert nem csak itt tett ilyet Isten, hanem többször is tett az ő népével, hogy igenis Istennél eltörik a mécses. Van olyan pont, amikor eltörik a mécses. Amikor Isten azt mondja, hogy elég volt. Ez volt az utolsó húzás. Eleget figyelmeztettelek, eleget szóltam már. Most tenni fogok valamit. Tehát ha nélkülem nem akarod a dolgokat, vagy hogyha nélkülem akarod a dolgokat, akkor megkapod. De akkor idd meg annak a levét, ami ezzel jár. És ezek után jön az, amikor emberek elkezdik Istent hibáztatni a körülmények miatt, vagy a dolgok miatt, amiben aztán belekeverednek. nem akarják Istennel, de amikor ennek megjön a fizetsége, akkor meg ki vannak akadva, és hogy engedhette meg Isten. És vádolják őt. Oké, tehát van ilyen pont. Most is, tehát, hogy elkezdjük Dániel könyvét olvasni, ez a helyzet itt. Oké, mert itt már a babiloni birodalomban vagyunk. Ott van Dániel, ott van egy csomó zsidó, és hihetetlen mészárlás történt. Tehát ez nem egy kellemes emlék vagy évszám a zsidók számára. Úgyhogy Dániel első fejezet, 3. versétől olvassuk, egészen 7. Azt mondja, megparancsolta a királyi tisztviselők vezetőjének, Aspenáznak, hogy az izraeli foglyok közül a júdai királyi családból, meg az előkelő vezetők családjaiból válasszon ki néhány fiatal embert. Tehát ez az uralkodó megkérte ezt az Aspenázt, hogy az izraeli foglyok közül válasszon ki néhány jóképű, jóképességű fiatal embert. Tehát előkelő vezetők családjaiból. Tehát ezek szerint Dániel előkelő vezetők családjához tartozott. Oké? Olyanokat, akiknek semmilyen testi fogyatékosságuk nincsen, hanem egészségesek és jó megjelenésűek. Értelmesek, gyors felfogásúak, járatosak a bölcsesség és az ismeretek minden területén. Azt akarta, hogy ezek az ifjak idővel a királyi udvar szolgálatába álljanak, ezért elrendelte, hogy tanítsák meg őket a káldeusok nyelvére, írására és tudományára is. Azt is megparancsolta, hogy ezeknek a fiataloknak naponta ugyanazokat az ételeket és borokat adják, mint amit a királynak szolgálnak fel. Így kellett ezeknek a fiúknak 3 évig tanulniuk és készülniük, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Volt közöttük néhány fiatal, akik Júda törzséből származtak, Dániel, Hananyjá, Misájél és Azárjá. Aspenáz azonban megváltoztatta a nevüket, Dániel új neve Baltazár lett, Hananyjá és Jedrák, Misájélé Mesák, és Azárjá új neve Abednégó lett. Most ebben a történetben Dánielre fogunk koncentrálni, majd egy pár hét múlva beszélünk a 3 fiúról is, meg a kemencés történetről, hogyha ismered valamennyire. De hogy ez történt. Ott voltak a babiloniak, leigázták Izraelt, tehát leigázták ezt a nemzetet, és elhozták a legjobb képességű fiatalokat. Mindig erre utaztak, ez volt a stratégiájuk. A többieket meg megölték. A legszegényebbeket meg ott hagyták élve. Tehát az volt a céljuk, hogy ezt a nemzetet, azt kitörölni a föld színéről. Tehát az esetleneket, a szegényeket azért hagyjuk ott, mert azok úgysem fognak tudni egy új nemzetet felépíteni. A legjobbakat elhozzuk, mert őket be tudjuk olvasztani. Áttrenírozzuk őket. A többieket meg megöljük. És ez történt. És valószínűleg Dániel végignézte, hogy a családját például megölik. Mert őt, mint fiatalt elhozták, jó képességű, van jövője, de többieket megöljük. Tehát valószínűleg Dániel végignézte, hogy a családját is lemészárolják. Tehát nem túl jó érzésekkel jött ő oda. Nemes ember volt, jó dolga volt, és meg hirtelen rabszolga lett. És én azt mondom, hogy ez egy rossz nap. Nem? Ez egy rossz nap. Ráadásul el kellett gyalogolni Babilonba. Tehát nem repülő, nem busz, tehát nem vonat, tehát vagonok vagy valami, tehát nem deportálták őket közlekedési eszközökkel, nem gyalogolni kellett 2 sivatagon keresztül. Oké, tehát Babilon ez a mostani Irán területén van. Ha megnézed a térképen, hol van Izrael és hol van Irán, tehát azért ez egy jó távolság. Két sivatag is van kettőjük között. Úgyhogy ezen kellett még végig gyalogolniuk is többet magával. Meg kellett tanulni egy új nyelvet, új frizura, új ruha, új életstílus, tehát egy új nép szokásai. Új ismeretek, új tudás. Tehát Mondhatjuk azt, hogy Dániel le volt strapálva. Én azt hiszem, hogy ő le volt strapálva rendesen. Tehát minden megváltozott körülötte. Feje tetejére állt. És még azt is mondják történészek, hogy elképzelhető, hogy Dánielből eunukot csináltak. Az eunuk az, amelyik vigyáz a hárem hölgyekre, és kasztrálják, hogy normálisan tudja végezni a munkáját. Ja, úgyhogy tehát ez egy rossz nap. Egy rossz időszak, rossz nap. Most nem azért mondom ezt, hogy na hát akkor az én körülményem, tehát nem azt akarom, hogy azt gondoljátok most, hogy hát ehhez képest az én körülményeim akkor sokkal lazábbak, vagy nem olyan súlyosak, akkor mit siránkozom én? Tehát nem ezt akarom kihozni belőle, jó? Hanem az, hogy hogyan jött ki Dániel ebből. És ki jött belőle. És legyőzte ezeket a körülményeket. Úgyhogy Istent imádta, úgyhogy tehát győztesként jött ki belőle. Nem legyőzöttként. És hogy csinálta? Ezt fogjuk látni majd a történetben. És lenyűgöző egyébként, mert tehát tényleg az, hogyha megértjük ezt Istenről, tehát az, hogy Isten hatalmas, tehát ezt megértjük, hogy ő képes és hatalmas, és ő hatalmasabb mindennél és minden körülménynél, akkor ő segíteni fog, bármilyen helyzetben is legyünk. Bármilyen helyzetben legyünk, segíteni fog. Tehát Isten hatalmas. És még akkor is, amikor a világ ránk erőltett dolgokat, ugyanúgy, ahogy Dániel is ráerőltette ezt az új életet. Még akkor is. Isten hatalmasabb ennél az új világnál. Hatalmasabb volt Dániel életében, ennél az új birodalomnál, és hatalmasabb Isten annál a világnál, amiben élünk. Úgyhogy fantasztikus, fantasztikus. 8. vers. Azt mondja, Dániel elhatározta, hogy nem fogadja el a királyi palota ételét és borát. Tehát Dániel elhatározta, ez fontos. De Dániel elhatározta. Tehát ő hozott egy döntést, hogy nem fog enni és inni. Nem fog enni és inni a királyi palota ételéből és borából. Hogy ne váljon tisztátalanná. Ezért kérte Aspenászt, hogy ne kelljen ezekből az ételekből ennie. Most, ha így hirtelen ránéz az ember, ez egy furcsa helyzet. Mert leigázták őket, előkelőből rabszolga lett, de mondhatjuk, hogy felvitte az Isten a dolgát, mert előkelő tisztségviselőt akarnak belőle nevelni, és igazából majd látjuk, hogyha előre olvasol a fejezetekben, elolvasod Dániel könyvét, 12 fejezet, tehát egy fél óra alatt el lehet olvasni, látni fogod, hogy szinte második ember lett ő ebben a birodalomban. A birodalom urának az egyik jobb keze lett ő, egy komoly tisztségviselő. Na mindegy, de hogy furja a helyzet. Tehát ott van, rabszolga lett belőle, tehát magas pozícióból, nagyon alacsony pozíció lesz, de hozzák föl, kordonblővel kínálják, vagy mit tudom én, mivel göritállal, vagy akármivel, tehát valami nagyon jó kajával kínálják, és azt mondja, nem köl. Hagyjál békén. Számomra ez totál érthetetlen. Nem tudom miért. De ha látjuk azt, hogy a történelmet mögötte. Tehát ott az volt a szokás, hogy a királyi étel és ital az először fel volt ajánlva az isteneknek. Tehát a Bál istenségeknek is minden, ami ezzel jár. És aztán, amikor ott volt nem tudom mennyi ideig, tehát fölajánlották, azt az ételt hozták oda a király elé, és persze ezeknek a fiúknak is, hogy itt olvastuk, ők is megkapták. Ők is ebből kaptak. De ennek az egésznek a lényege az volt, hogy egyé váljanak Istennel, az ő istenükkel, az istenekkel, és őt imádják. És vele azonosulnak. Ez volt a lényege, hogy először oda fölajánlják az isteneknek, és aztán abból lesznek ők. Úgymond esznek az istenek belőle, és asztal közösségük van azokkal az istenekkel, mert ugyanazt az ételt és italt isszák. Úgyhogy Dániel elhatározta, hogy ő ezt nem fogja megcsinálni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem nézett a körülményeire, nem úgy nézte, hogy ez van, ezt így benyelem, és azonosulok a körülményeimmel, azt mondja, nem. Nem. Én nem fogok ebből a kajából lenni. Mert ez azt jelenti, hogy én nem az én Istenemet imádnám. És nem ő lenne a fontos számomra. Hanem az ő Istenük. De hogy jön ez? Úgyhogy Dániel hitte azt, hogy Isten hatalmasabb ezeknél. Sokkal hatalmasabb. Te tudta, hogy lesz következménye, mert itt írja is, hogy hát ezért kérte Aspenz, hogy nekem ezekben az étekben, hogy mindjárt tovább olvassuk. Tehát, hogy ennek következményei lesznek, meg lehetnek, de Dániel tudta belül, tehát ez segítette őt, hogy ne legyőzött legyen. Tudta, hogy de tök mindegy, hogy mi a következménye, Isten ezeknél hatalmasabb. Érted? Tehát egy egyszerű két szó, hogy Isten hatalmas, mennyit tud segíteni gyakorlatilag az életemben. Persze ez ahhoz kell, az kell hozzá, hogy ez ne egy mantra legyen, hogy Isten hatalmas, Isten hatalmas, Isten hatalmas, hanem ez az Isten tényleg hatalmasabb legyen. De azt viszont látjuk Jézus életéből, hogy ő hatalmas. De eljutunk ő hozzá is, az üzenet végére. Úgyhogy nagyon izgalmas ez, ebből a szemszögből, ezzel a szemüveggel nézni. Tehát Dániel azt mondta, magába gondolom én, kinyírtátok a családomat, elhurcoltatok, átgyalogoltam két sivatagot. Most etetni, itatni akartok ezzel a báványimádó kajával, akármennyire jól néz ki, vagy jó illata van, nem kell. Új nevet adtok nekem, új irányító számom van, új személyazonosságom van, új frizurám van, új undorító ruhákat húztok rám, még lehet, hogy ki is festetek engem, mert mit tudom én, akkoriban az előkelők ki voltak festve, tehát mindegy férfi volt, vagy nő, tök mindegy. Nem, én nem fogok egy másik Istent imádni. Nem érdekel. Tehát nem fogom őket elismerni. Hanem tehát az én Istenem az nagyobb bármilyen körülménynél. Bármilyen körülménynél nagyobb. És nem érdekel. Mindegy, hogy mind megyek keresztül, az én Istenem nagyobb bármilyen körülménynél. Úgyhogy Dániel megértette ebben a helyzetben, hogy nem filózhat, nem ácsingozhat ezeken a körülményeken, hogy jaj, de rossz nekem, és ezt csinálják velem, meg azt csinálják velem, hanem tudta, hogy Isten ennél hatalmasabb, és hogyha ő rá néz, lesz uralma a fölött, és győzni fog. Habár a körülményekben még nem látjuk, hogy győzni fog, de mivel nekünk megvan Dániel könyve elejétől végéig, tehát mi tudjuk a sztorit. Ő akkor még nem tudta. Oké? Tehát ő hitben tette ezt a döntését. De hogy, tehát Isten nagyobb. Érdekes az egyébként, és nagyon fontos, hogy észrevegyük, hogy annak ellenére, hogy megváltoztatták az ő nevét, Baltazára, meg a fiúkét is, ott annak a három fiúnak a nevét is, azért még mindig a Bibliánkban az a név van, nem, hogy Dániel. Még ebben a versben is az van, hogy de Dániel. Oké, tehát, hogy megpróbálj, tehát nem ez az azonosság. Nem az az azonosságunk, amit ránk akarnak erőltetni, hogy ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, vagy azok vagyunk, amik a körülményeink. Nem. Nekünk van egy azonosságunk Istentől. Dániel neve az azt jelenti, hogy Isten az én bírám. A Baltazár pedig azt jelenti, hogy Bál megment. Tehát... És Dániel nem vette magára ezt az azonosságot. Soha. Ezért Dániel könyvét olvasjuk, nem Baltazárét. Ja. És a versek sem Baltazárként említik, hanem végig Dánielként. Persze elmondja, hogy Baltazárnak hívták, de Dánielként ír róla. Úgyhogy ahhoz, hogy megszabaduljunk a körülményeinknek a fogságából, ez is egy fontos dolog. Nem engedhetjük, hogy azok a dolgok határozzák meg az én azonosságomat, a te azonosságodat, amin keresztül mész, amik egyszer fogva tartottak téged. Nem engedheted, hogy ez határozza meg azt, hogy te ki vagy. Mert nem az vagy. Oké, tehát küzdesz bűnökkel, én is küzdöttem, és de nem. Tehát az ember kísértve van, de nem azonosíthatom magam. Erről már beszéltünk, és fogunk többször is beszélni. Tehát ott van a függőség, tudod. Függő vagyok. Várjál. Ez rossz ez a mondat. Elfogadtad Jézus Krisztus személyes megváltótként? Ott lakik, ott van bent az életedben? Ha rábíztad az életed Jézus Krisztusra? Ha igen, akkor nem vagy már függő. Már nem vagy függő. Tehát nem vagy függő többé. Ha továbbra is azonosítod magad a függőséggel, akkor a rabszolgája vagy, és leszel is. De ha Jézus ott van, akkor nem vagy az. Akkor nem vagy az. Tehát, hogyha ha találkoztál ő vele, nem vagy többé függő. Nem mondom, mi vagy, egy vérem megvásárolt, újjászületett ember, aki egyszer el volt veszve, most már meg van találva, és 100%-os az élete Isten szemében. És nem az, tehát nem, nincsenek a függőség láncai ezen az emberen. Nem kell, hogy legyenek. Ja, úgyhogy csak bátorítani akarok mindenkit, hogy hagyjuk abba a nosztalgiázást, jó? jó a nosztalgiázás, de az, aki voltam, vagy a függőség, ez nem jó. Nem jó. Abszolút nem jó. Tehát, vagy akár ott van, tudod, sokakban, hogy tehát egy rossz, káros, szexuális múltam van. Tudod, kapcsolatok, sok kapcsolat, vagy molesztáltak, vagy megerőszakoltak, vagy visszaéltek velem, vagy összetörték a szívem, meg kihasználtak. És sok minden lehet. De hagyd abba azt, hogy ezzel azonosítsd magad. Hagyd abba. Tehát nem kell, nincs rá szükség. Az a múltad. És nem az vagy, aki voltál. Hogyha Jézus ott van benned, akkor nem az vagy, aki voltál. Úgyhogy tehát nem kell nosztalgiázni. Krisztusban teljesen új vagy. És Krisztus egy totális győzelmet aratott a körülményeid fölött. Totális győzelmet aratott. Úgyhogy körülményeid, vagy a lestrapált dolgok, lestrapáló dolgok, mert maradjunk az üzenet címénél, ugye? Tehát totális győzelmet aratott azon dolgok felett, amik lestrapálnak téged. Totális. Ja. Úgyhogy, és hát hatalmas. Hatalmasabb, mint bármilyen körülmény. Emlékszem, tavaly vagy tavaly előtt, amióta van ez a Sándor falvi tó, ilyen jól megcsinálva, jártunk még akkor is, amikor még nem szabadott ott, de most, hogy ilyen jól meg van csinálva, vannak ezek a, mit tudom, ilyen szabadtér, ilyen erőködő gépek, tudjátok, amit a plázánál is csináltak, ez a futsz, meg siász, meg forgatod a dereked, meg ilyenek. Na mindegy, de van ott egy hattyú család, van egy hattyú családot, és az egyik alkalommal, hát tudod, aranyos, szép, nagy, meg mit tudom én, és hát jöttek ki, és ott voltak a gyerekek, nem csak az én gyerekeim, hanem a másoknak a gyerekei is ezen a részen, hát 5 méterre van a víz, tesz, jöttek ki, és akkor az egyik ilyen nagy hattyú, most lehet, hogy féltette a fiókáit, vagy a gyerekeit, de elkezdett azért támadni. Hát azért a hattyú az veszélyes, mert nagyon erős csőre van, tud csírni minden. Hát, ne tudjátok meg, menekültem, mint a 3 éves kislány. A gyerek minden ott maradt, tudod? Aztán gondolkodtam, hogy te hülye gyerek, hát mekkora az a hattyú? És te mekkora vagy? Megfogod a nyakát, azt lóbálsz rajta egyet, azt átmegy a tó túloldalára. De tudod, a rögtön reakcióm az volt, hogy menekülök előle. És hogy annyian ezt csináljuk az életben. Hogy olyan dolgok elől menekülünk, amik fölött hatalmunk van. És futunk előle. És azt hiszük, hogy hatalma van fölöttünk. És bajunk lesz belőle. De nem. Tehát Jézus Krisztusban, tehát minden le lehet győzve. Higgyétek el, mert hatalmas. És hatalmas a bármilyen körülménynél. Bármi is történik velünk. Oké, úgyhogy Isten hatalmas. Isten hatalmas. Következő. Ez a kettő van csak. Isten képes. Tehát Isten hatalmas, és Isten képes. két éve Konkoly Dávidot sokan ismeritek. Ő területi képviselő, Würtnél, ez volt a reklámhelye. Remélem, utálnak valami jó kis összeget, mert reklámozom. És egyik délután, ilyen esős délután, de már egy két napja már esett az eső, telefonál, hogy figyelj, már nem vagyok a Fókánál, Tiszaparton, és hát elakadtam az autóval. Ugye hát nem tájképet ment nézni oda, hanem az ilyen területi képviselő betegség, hogy ott pisil az ember, ahol csak tud. Én is ebben dolgoztam sok évet. És tehát tényleg elakadt az autóval. Úgy tűnt, hogy az jól, biztosan meg tud állni, de nem tudott kijönni. Úgyhogy mentem a Lada Samarával kimenteni. Gondoltam, az erősebb, mint a Suzuki. Mégis orosz autó, tehát a tundrán bírja. Magabiztos voltam, hogy ki tudom, de hát amikor már odaértem, és láttam, hogy hol van ő benne 150 méterre, a homokos ösvényeken, meg mit tudom, én nem tudom, még kell odáig bemenni. Mert addig, ameddig én mentem, addig kő volt, és senki nem volt ott, úgyhogy nyugodt. Na mindegy. Ő bement, és aztán rájöttem, hogy ez így nem fog menni. Tehát az én autóm az kevés lesz. Pedig nagyon magabiztos voltam benne, hogy menni fog. Akkor hívtuk a Horváth Gábort. Őt is ismertek, és a Pulcice gyülekezetbe jár. Tudtuk, hogy ő Jeep-el dolgozik. Jó, erős. Ő is magabiztosan jött. És majdnem belement a Tiszába. Mert tehát ő se bírta kihúzni. Nem azért, mert el volt akadva, hanem minden autónak egyszerűen, mintha jége lett volna, úgy csúszott. Tehát ez a kemény anyag. És tényleg az volt a vesz, hogy mikor megfeszül a kötél, akkor egy olyan lendületet vesz, hogy igazából amelyik húz, azt húzza vissza, az amelyiket ki akarsz húzni, az marad, ő pedig belendül a Tiszába. Aztán szépen lecsúszik. Na, de ő is magabiztosan jött. Aztán mondta, jó, akkor hívom a kollégámat, mert ő a MOL-nál dolgozik. Hívott valami nagy teherautót hívott, az is ilyen nagy mellénnyel, és az is majdnem kikötött a Tiszába. Tehát ott voltunk, tudod, mint a matrióska babák, Lada, Jeep, teherautó. Azt hívtak valami hatalmas autót, na, az kihúzott mindenkit. Ja, tehát röhelyes volt, ott voltunk egy 3 órát. De már próbálkoztunk amúgy minden ötlettel, hogy hogy lehetne, már szemetet gyűjtöttem a kiserdőből, paplanok voltak ott, meg mit tudom én, lehet, hogy valami hajléktalan kacuccát elloptam. Berakjuk a kerék alá, akkor majd, hogy ki tud jönni, de nem sikerült, tehát elég jól néztem ki, tehát felismerhetetlenül sáros voltam. Mindegy, a lényeg az, hogy tehát mindannyian hittünk abba, hogy na majd a miénk az működni fog. Na, az enyém, az nagyon jó lesz. De ez a kérdés, hogy mi lenne, ha mindannyian hinnénk azt, hogy Isten képes? Tehát mi lenne, hogyha tényleg elhinnénk azt, hogy Isten képes? Nem úgy, mint ezek az autók, de végülis ugyanaz, mert nagy mellénnyel érkeztünk. Aztán persze olyan volt a helyzet, hogy ami nekünk volt autónk, az nem volt képes. De mi lenne, ha Istenről így gondolkodnánk, hogy Isten hatalmas, és ő képes. Ő képes legyőzni azokat a dolgokat, amikben benne vagyok. Abszolút képes. És Dániellel, tehát nem úgy történtek a dolgok, mint ahogy mi elképzeljük. Tehát nem az volt, hogy Dániel ott volt ezekkel a nehéz körülményekkel, és megjelent neki Isten, bejelentette és elmagyarázta, hogy min fog keresztül menni lépésről lépésre, tehát hogy Dániel, figyelj, most itt vagy Izraelben, Babiloniak jönni fognak, elrabolnak, fogjul ejtenek a családodat, megölik, sokat kell gyalogoljá, és mindenfélét rád akarnak majd erőltetni, de Dániel, figyelj, itt a jó tanács, előre Isten tudod, ne egyél, ne így áll abban, amit kínálnak, mert undorító, nem szabad, és hogyha ezeket megteszed, akkor majd én ezt és ezt és ezt fogom tenni az életedben. Oké, tehát ez nem így jött Dániel életében. Hogy mielőtt jön a lestrapálók körülmény, Isten bejelentkezik, elmondja, hogy mi lesz a lestrapálók körülmény, és elmondja, hogy mit kell csinálni, és hogyha ezt megcsinálod, akkor milyen fantasztikus lesz. Oké, mi a folyamatot látjuk, mert tudjuk olvasni a történetben. De Dániel nem így érte meg a dolgot, és nem ez történt vele. Hanem Dániel, tehát ott volt, úgymond kilátástalanul. Egy lestrapáló körülménnyel, és szerintem ki is készült rendesen. Ő ezt eléggé megküzdhette, ezeket a dolgokat. Nem valószínű, hogy vidáman hozta meg a döntéseit, vagy vidáman szülte meg azokat a dolgokat, amiket aztán ő megtett. De azt tudom, hogy abban biztos volt, mert ez látszik azon, amit csinált, vagy amilyen döntéseket hozott. Tehát ezt az egyet biztos, hogy tudta, hogy Isten nagyobb. Isten nagyobb, mint a körülményei, és Isten képes, hogy keresztül vigye őt ezen. Nem kimentse ebből a helyzetből, nem mentesítse ettől a helyzettől, ugye, mert sokszor ezért imádkozunk, Isten ragadjon ki ebből a helyzetből. Nem. Isten 99,9%-ban ő átvisz ezen a helyzeten. Ő ott lesz velem ebben a helyzetben, és át fog vinni. Oké, de Dániel ezt hitte. És ez egy nagy tanulság, hogy Isten nagyobb, és Isten képes. 9. vers, tovább olvassuk a történetet, 9. vers. Isten jó indulatúvá tette Dániel iránt Aspenázt. Hoppá. Na ez egy olyan részlet, amivel nem számolhatott Dániel. Tehát ez megdöbbentő. Tehát, de ebből látszik az, hogy higgyük már el, hogy Isten a most istene. Nem a múlt istene, hanem a most istene. És Isten most tud cselekedni. És hozzunk úgy döntéseket, hogy Isten nagyobb, és Isten képes, és Isten aztán tud tenni dolgokat ebben a pillanatban. És ebben a helyzetben, amiben vagyunk. Oké? 10. vers, mert így folytatódik a mondat, tehát Isten jó indulatúvá tette Dániel iránt Aspenázt, aki ezt válaszolta neki. Félek uramtól, a királytól. Hiszen ő parancsolta meg, hogy ugyanazzal az étellel tápláljunk téged is, mint amit a királynak szolgáljunk fel. Ha pedig észreveszi, hogy gyengébb és soványabb vagy, mint a veled egykorú többi fiatal, akkor megharagszik rám, és ez könnyen az életembe kerülhet. Oké, tehát nem, tehát, és ezért egy fontos körülmény az, hogy jó indulatúvá tette Dánielt Aspenász szemében Isten. Mert könnyen, hát elutasítod, akkor szólok, kivégeznek, azt nyenyó, ennyi. Nem fogunk itt szüttyögni veled. Tudod, a hisztiseket, azokat kidobjuk, alkalmatlan vagy. De nem, Isten megfordította az ő szívét. Jó indulatot adott felé. És persze itt elmondja nekünk ebben a versben, a 10. versben, hogy hát az, hogy én most itt jó indulatuskodok veled, mert látni fogjuk, mindjárt tovább olvassuk, tehát ezzel igazából a saját életemet is kockáztatom. De valamiért, tehát nem tudom, tehát jó indulatot kapott. És lehet, hogy ő sem értette, hogy mi van vele. Mert lehet, hogy már jó pár ilyen rabszolgát már kinyiratott, mert nem működött együtt. De Dániel nem. De ez onnan indult, hogy Dániel hitte. És meg volt győződve, hogy Isten hatalmas, és Isten képes. Isten képes most cselekedni. Képes. Úgyhogy minden alkalom, amikor az alapján döntünk, hogy Isten nagyobb és képes, a világ nyomást fog helyezni ránk, hogy kompromisszumot kössünk. Mert ez történik. Mert azért ez egy enyhe manipuláció is, ami történik. Tehát nem eszel, nem iszol, akkor itt a király meg fog haragudni rám, és hát az életembe kerülhet. Tehát hoz egy ilyen személyes nyomást, hogy de akkor is egyed, akkor is így ad, akkor is azonosulj. Mert ez nekem rossz lesz, és nem akarod ilyen rosszat nekem. Okay, tehát erre számítsunk, hogy amikor megállunk azon az igazságon, hogy Isten hatalmas és képes, és ez alapján hozunk egy döntést, ott lesznek helyzetek, személyek, körülmények, amelyek azt mondják, hogy de kösz kompromisszumot. Kösz kompromisszumot. És ott lesz egy ilyen nyomás. De Dániel tudta, hogy nem kell beadni a derekát ennek. Tudta, hogy Isten ennél is nagyobb, és Isten képes. Oké? Tehát, hogy nem kell, hogy kompromisszumot kössön. Nem kell. Meg volt róla győződve. Csak azért, hogy jobban nézzen ki a körülötte lévő emberek számára. Ja. Tehát nem kell. Nem kell. Tehát a kompromisszum szóba se jöhet. Ja. Tehát nagyobb minden körülménynél. Nagyobb minden körülménynél. És képes keresztül vinni minket bármin. De hát aztán nézzük meg, hogy mi történik, mert ez hihetetlen. 11. verstől. Ezután Dániel ahhoz a felügyelőhöz fordult, akit Aspenáz rendelt Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá fölé. Ezt kérte tőle. Oké, most már nem Aspenázzal beszél, hanem akit Aspenáz oda rendelt föléjük, hogy ellenőrizze őket. Ezt kérte tőle. Tegyél próbára bennünket, tehát ezt mondja Dániel, tegyél próbára bennünket, szolgáidat kérlek, hozzás nekünk 10 napon keresztül zöldségfélékből készült ételeket és vizet. Azután hasonlíts össze bennünket azokkal a fiatalokkal, akik a királyi ételeket eszik, és határozz aszerint, amit akkor látsz. A felügyelő beleegyezett, és próbára tette őket 10 napig. Amikor ez letelt, összehasonlította őket a többi fiatallal. Dániel és társai egészségesebbeknek látszottak, és határozottan jobb erőben voltak, mint azok, akik a királyi ételeket kapták. Ezért a felügyelő a továbbiakban is csak zöldségféleket rendelt számukra, és nem kényszerítette őket, hogy a király ételéből egyenek, és a borát igyák. Folytatjuk innen az olvasást, csak lássuk meg, hogy Isten mit tett? Tehát Isten mit tett, és mindjárt olvasok tovább, hogy Isten még mit tett. Csak azért, mert megmaradt a meggyőződésénél, hogy Isten hatalmas, és Isten képes. Ezt mondja a 17. vers. Ennek a 4 fiatalnak Isten kiemelkedő képességet adott a tudományokban, a bölcs gondolkozásban, a különböző nyelveken való írásban, és mindenféle bölcsességben. Dániel ezen felül értett a látomások és álmok értelmezéséhez is. De majd a jövő héten fogunk erről beszélni, ez egy fontos rész. A király által megszabott idő letelte után a fő udvarmester bevezette őket Nabukodonozor elé, aki elbeszélgetett velük. Úgy találta, hogy senki sem volt hozzájuk hasonlítható. Mert akármit is kérdezett tőlük, Dániel, Hananyá, Misáél és Azárjá minden dologban sokkal okosabbnak és bölcsebbnek mutatkozott, mint a birodalom bölcsei és asztrológusai. Ezért a király mind a 4-üket a szolgálatába fogadta. Tehát mi történt? Tehát miért vitte keresztül Isten Dánielt ezen? Azért, mert Isten hatalmas, és Isten képes. És ez Dániel elhitte. És erre alapozva hozta a döntéseit. És erre figyelt. Nem a körülményekre figyelt, és arra reagált, hanem úgy hozta a döntését, hogy arra figyelt, hogy Isten ennél hatalmasabb, Isten képes most tenni dolgokat. És látjuk, hogy mennyi mindent tett Isten ennek a folyamatában. Mert azért ez 3 év. Tehát 3 évig kellett ezt tennie. Hogy 3 évig volt ez a dánieli diéta, nevezhetjük így. Ja. Úgyhogy elképesztő. Elképesztő. És aztán persze jó ezt olvasni, hogy ezt megtette Dániellel, de higgyük el, hogy ezt megteszi velünk is Isten. Ugyanezt meg fogja tenni velünk is. Tehát Isten nem sikít fel, hogy Úristen, amikor meglátja a körülményeidet az életben. Oké? Okay? Tehát nem esik pánikba a helyzeted láttán. Isten egy sírrabló Isten. Tehát Jézus sírokat rabolt azáltal. Lázár, gyere ki! Oké? Tehát ő képes. Isten egy vízen járó Isten. Egy halottakat feltámasztó. Egy feltámadott Isten. Tehát ő képes. Ő hatalmas. Isten gyógyító Isten. Tehát nagyobb annál, mint amin keresztül mész. És képes azon keresztül vinni téged. Most nézzük, hogy Jézus mit mondott. Mert elképesztő. Tehát János 16-ban, a 33. vers, ismeritek, sokszor olvastátok már, hihetetlen, hihetetlen, amit Jézus ott mond. Azt mondja, ezt azért mondom nektek, mit? Mit, miért mondasz nekünk, Jézus? Hát ezt azért mondom nektek. Olvasd el a 13., 14., 15. fejezetet. Azokat, amiket ott olvasol. Ott a tanítványokhoz beszél. A Szent Szellemről, önmagáról, a szolgálatról. Tehát nagyon sok mindent elmond. Tehát most itt összegzi. Ezt mindezt azért mondom nektek, tehát 13., 14., 15. fejezet, meg 16. fejezet a 33. vers előtti részek, azon, hogy teljes békességetek és bizalmatok legyen bennem. Na, ez tök jó. Köszönjük, Jézus. Szerintem sok ember keresi a békességet, nem? Nem feltétlenül azért, mert háborús zónában élünk, hanem belül van háborús zóna. És túl sok dolog, túl sok részlet az életben, vagy sok minden van, ami háborog belül. És nincs békesség az emberek szívében. Abszolút nincs, vagy lelkében. És Jézus azt mondja, hogy mindezeket azért mondtam nektek, hogy nektek teljes békességetek, és teljes bizalmatok legyen én bennem. És aztán így folytatja, ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok és szenvedések várnak rátok. Kösz szépen! Ugye mi jó barátok vagyunk? Én a szívemet adtam neked, de miért? Mert itt a tanítványokhoz beszél, és ezt mondja, hogy ha követőm vagy, ha te engem választottál, hogyha rám bíztad az élet. Tehát nem a rossz fiúkhoz beszél, hogy na rossz fiúk, nektek majd nehézségeket fogok adni, meg próbatételek lesznek, meg minden, meg háborúság. Tehát nem rossz fiúkhoz beszél, hanem az apostolokhoz, a tanítványokhoz, akik úgy választottak, hogy ők követni fogják Jézust. És ők egyre inkább őre akarnak hasonlítani. Úgyhogy elég kontrasztos ez az ígéret. Tehát ezen a világon próbatételek, nehéz időszak, és szenvedések várnak rátok. Tehát magyarul azt mondja, hogy ha feltetted az életed arra, hogy kövess engem, akkor bajba fogsz keveredni. Csak számolj vele, hogy bajba fogsz keveredni. Ugye sokan azt mondják, hogy hát Jézussal egyre édesebb és egyre szebbek a napok. Hát, ez nem biblikus. Tehát, úgy nem kell, hogy el legyünk varázsolva ebben. Most azt nézem, hogy Péter mit mondhat erre, tudod, hogy ó, egyre édesebb és egyre szebbek a napok Jézussal. Tehát Péter azt mondja, de hát várjál már, hát sikeres vállalkozó voltam, a Genezáreti tavon haláztam. Családi vállalkozás. Rengeteg halat fogtunk, adtunk el. Sikeres vállalkozó voltam. Elkezdtem követni Jézust. Hát kiszámítatlan anyagi életem lett, mert a biztos vállalkozást ott hagytam, és hogy végeztem, fejjel lefelé feszítettek keresztre. Jézus miatt. Tehát, hát nem éppen egyre édesebbek lettek a napok Jézussal, hanem rengeteg kihívás volt, meg sok nehézség. De ha csak Jézus nézzük, Jézus életét, ő hol végezte? A kereszten. Csak azért, mert követte azt, amit az atya akart tenni az ő életében és az ő életén keresztül, és alávetette magát. Úgyhogy a 33. vers így folytatódik és fejeződik be. De legyetek bátrak, én már legyőztem a világot. Oké, tehát lesznek nehézségek, Egyébként nem csak a hívőnek, vagy a Jézus követőnek vannak nehézségei, mindenki másnak. De nekünk azt mondja Jézus, hogy csak légy bátor. Mert én már ezt az egész, ami nyomás nehezedik rád, ami próbálja kirúgni a lábadat, vagy a széket alólad, hogy elveszítsd a biztos talajt a lábad alól, én ezt már legyőztem. Ez téged már nem tud legyőzni. Nem tud legyőzni, mert én már legyőztem. Úgyhogy most ugrunk egy nagyot, Jelenések könyvébe, itt lesz kint Jelenések 12-11, egy pillanatkép a mennyből, amikor majd ott lesz minden Jézust követő. Ez csak azért fontos, hogy egy nap, lesz majd egy nap, amikor visszanézünk mindannyian együtt az életünkre, és vissza fogunk nézni arra a baromi nagy nehézségre, amit most így élsz meg, hogy óriás. És majd egy nap ott lesz Jézussal, és visszanézel arra a családi problémára, munkahelyi problémára, mindenféle problémára. És ezt írja. Testvéreink. A testvéreink legyőzték a vádlót, sátánt, a bárány vérével, legyőzték beszédükkel, oké, tehát a bizonyságtételük beszédével, azt mondja, beszédükkel, mert tanúskodtak az igazságról, és legyőzték, mert nem ragaszkodtak az életükhöz sem, és nem féltek a haláltól. Tehát annyira rátették az életüket, hogy ha ez az életembe kerül is, de nem fogom föladni Istent. Ahogy Dániel is. Ha az életembe kerül is, nem fogok enni, és nem fogok más Istent imádni, mert Isten hatalmas, és Isten képes. És itt mindazokat, tehát itt vagyunk ebben benne, a testvéreink, mi vagyunk azok. Tehát vesztesként ír rólunk itt? Nem. Legyőztük. És ez a valóság. Ez a valóság, hogy mi legyőztük a vádlót, legyőztük az ördögöt, legyőztünk minden körülményt. Miért? Mert Jézus legyőzte. Mert legyőztem ezt a világot. Úgyhogy ott fogunk állni egy nap, és azt fogjuk mondani, visszatekintve az életünkre, hogy Isten hatalmasabb volt minden körülményünknél. Minden hivatalnál. Legyen az NAV, legyen az közlekedési hatóság, vagy államkincstár. Minden hivatalnál nagyobb Isten. Mindennél hatalmasabb. És Isten képes volt, tehát vissza fogunk nézni és látni fogjuk, Isten képes volt végigvinni mindannyiunkat ezeken a dolgokon keresztül. Oké, tehát erről szól ez a vers. Ez egy mennyei jelenet, ahol láthatjuk magunkat, és visszanézünk arra, hogy azt látjuk, hogy Istennel legyőztünk mindent. Megdöbbentő. Úgyhogy egy nap majd szeretnék elmenni Izraelbe, megnézni Jézus sírját, mert megvan. Azt mondják, hogy megdöbbentő ott állni Jézus sírjánál. A legkeményebb figurák is elsírják magukat. Az üres sír láttán. Nem tudni miért. Tehát most egy üres sír, érted? Hát most mi olyan megható rajta, nem? De valahogy tényleg azt mondják, aki meglátogatja, mindegy, hogy fiú, lány, mekkora, de azt mondják, hogy meg, tehát csak nem tudsz mit csinálni. Egyszerűen lesújt ez a tény, hogy ez a sír üres. Ez a sír üres. És gondolj így Jézusra, tényleg, hogy ő, tehát ő a legrosszabbat élte meg itt a Földön, amit valaki megélhet. úgy, hogy ő a legjobbat akarja. És ez volt végig benne, hogy ő a legjobbat akarja. Tehát az övéhez jött. Ő a legjobbat akarja számukra, és kapja a legrosszabbat, amit kaphat valaki. Hogy megalázzák, megkínozzák, és megölik. Tehát megkapja a legtöbbet, amit kaphat ebben az életben, meghal. De hogy az sír az üres. A sír az üres. Tehát Jézus meg volt róla győződve, hogy Isten hatalmas, az ő atya hatalmas. És úgy élte végig az életet. És meg volt róla győződve, hogy Isten képes, az én atyám képes végigvinni ezen keresztül. És igen, lehet, hogy volt leszálló ág, azt mondta, én Istenem, miért hagytál el engem? És rossz volt. De aztán a harmadik napon feltámadt. És hogy, tudod, ez fontos számunkra. Fontos, mert ugyanaz a Jézus, aki ott volt abban a sírban, és föltámadt. Ugyanaz a Jézus az ott van. Itt van benn. Itt van bennem. Ott van benned. És ez a Jézus, ez hatalmas. Hatalmasabb minden körülménynél. Bárhova mész, bármilyen helyzetben vagy. És ez a Jézus képes. Képes keresztül vinni bármilyen helyzeten. És végigvinni. Ja, úgyhogy hatalmas és képes. Úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy Te hatalmas vagy, és képes vagy, és nem tudom, hogy mi mész keresztül. Valószínűleg le vagy strapálva. Nem tudom, hogy mi ez a helyzet, ami miatt le vagy strapálva, de csak döntsd el a szívedbe ma, hogy Isten hatalmasabb a körülményeidnél. És minden álmin keresztül mész. Legyen a személy dolog, bármi. És nem csak, hogy hatalmasabb, hanem képes arra, hogy átvigyen. Képes arra, hogy átvigyen rajta. Úgyhogy, ha rá akarod bízni ezt a helyzetet, ami most keresztül mész, akkor csak vald meg a szívedben most ezt az igazságot, hogy Jézus, Te hatalmasabb vagy, és képes vagy. És Te legyőzted ezt a világot, és mindent, ami ebben benne van. Mindent. Mindent. Uram, imádkozom mindenkiért itt. Kivétel nélkül. Hogy erősíts meg ebben a döntésünkben, segíts ebben a döntésünkben, mi téged akarunk felemelni a körülményeink ellenére is. És hisszük azt, hogy Te hatalmas vagy és képes vagy. És hogyha még nem ismered őt, nem bíztad rá az életed, de akarod ezt a békességet, akarod ezt az örömet, akarod ezt a szabadságot, meg akarod élni azt a kapcsolatot, amit Isten ad neked Jézus Krisztusban, akkor mondj igent neki most. Mondd a szívedben, Jézus, akarlak. Mondd a szívedben, hogy bűnös vagyok, el vagyok tőled választva, de rád bízom az életem. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten. Szükségem van rád. És hogyha rábízod az életed, akkor egy olyan Isten lakik benned, aki hatalmasabb és képes. Hatalmasabb minden körülményednél, és képes átvinni azon. Úgyhogy imádkozom, atyám, azért, hogy tölts meg minket reménységgel, békességgel, hogy megtehessük mindazt, amit meg kell tegyünk. Jézus nevében. Amen. Zsuzsi énekel dalt, és most jön az adakozás, a kosár körbe megy, a vendégünk vagy, add tovább, hogyha tervezed, hogy adsz, akkor azt tedd bele. Urunk, köszönjük neked a legnagyobb ajándékot, amit adtál nekünk, Jézust. És tényleg, amit mi vissza tudunk adni, az annyival kevesebb és kisebb ennél. De adunk hálás szívből és örömmel. Amen.